A műsort a hazai energiaszektorban elsőként ESG tanúsítványt szerzett Alteo támogatja.
Sok szeretettel köszöntöm az EKASZ hallgatóit, én Nagy Iván László vagyok.
Én pedig Fajt Federika, én is köszöntöm a hallgatókat.
A mai adásban a már megszokott eszmecserénk egy kicsit más formát fog ölteni, ugyanis itt történetről lesz szó, egészen pontosan annak a történetéről, hogy hogyan került Federika közel az energetika kérdésköréhez. Amikor ugyanis ezt az évadot elkezdtük tervezni, abban biztosak voltunk, hogy szeretnénk csinálni egy adást, ahol egy átfogó képet adunk arról, hogy hogyan néz ki a magyarországi energiamix, ebben milyen szerepe van a megújuló energiának, és kicsit lebontva megértsük azt, hogy milyen megújuló energiaforrások állnak rendelkezésünkre Magyarországon, mi az, amit ebből jól hasznosítunk, mi az, amit egyelőre nem hasznosítunk elég jól, és milyen stratégiai, szakpolitikai gondolkodás kellene ahhoz, hogy tényleg dekarbonizáljuk Magyarországot, ha nem is a közeli, de mondjuk azt, hogy a belátható jövőben. És amikor erről beszélgettünk először, akkor azt mondtad nekem, hogy ez egyelőre eléggé komfortzónán kívüli téma, úgyhogy azzal a két kérdéssel kezdenék, hogy ki lesz a mai vendéged, és hogyan került közelebb a komfortzónádhoz a téma, magyarul hogyan ástad bele magad az energetika kérdéskörébe?
Abszolút így van, ahogy mondod. Ez egy hosszú folyamat volt, és nagyon izgalmas. A vendégem egyébként ifjabb Csikán Attila lesz, az Alteo alapítója és vezérigazgatója. És hát az én történetem az onnan indul, hogy nyilvánvalóan, mint fenntarthatósági szakember, főleg így a vállalati oldalról megközelítve a fenntarthatóságot, találkoztam az energetika témájával már a tanulmányaim alatt is, évekkel ezelőtt, viszont mindig azt éreztem, hogy annyira komplikált terület, és annyira távol áll tőlem, és annyira nincs rá hatásom, hogy nem is azért, mert hogy nincs rá hatásom, nem foglalkoztam vele, mert túl környezeti problémának tűnt, mint sem, hogy társadalminak, és sokszor inkább a társadalmi ügyek azok, amik engem megmozdítottak. Viszont tudtam, hogy ezzel van dolgom, ugyanis ahogy be is igazolódott az elmúlt hetekben, hónapokban, amikor készültem erre az adásra, hát rájöttem, hogy mindenhol energetika van, mindenhol találkozunk ezzel, és minden egyes cselekedetünk, nem csak a villany, hanem a fűtés, a hűtés, a vízhasználat, a közlekedés, a töltés, az eszközének a töltése, az mind energetika. Ez lehet, hogy egyértelmű sokak számára, de egyébként, ahogy a környezetemben beszélgetek emberekkel, szerintem sokak számára egyáltalán nem. Úgyhogy nagyon-nagyon lelkesen ültem be az interjúra, annak ellenére, hogy mennyire féltem ettől a témától az évad elején, és úgy gondolom, hogy sikerült olyan témákat körbejárni ifjabb Csikán Attilával, amik nagyon hasznosak lesznek a hallgatóink számára, akik nem szakértői ennek a területnek.
Így van, ugye ezt az egész évadat úgy hirdettük meg, hogy alapvetően nagyon praktikus dolgokat fogunk átadni a hallgatóknak, és ahogy közeledett ez az adás, akkor is egy kicsit ezt így át kellett értékelnünk, hogy mit értünk praktikus alatt. És valahogy arra jutottunk, hogy az energetika az egy olyan kérdés, ahol a praktikus megközelítés az valójában rengeteg tudást kell magába foglaljon, mert egy olyan témáról beszélünk, ami nem csak a közeljövőt fogja meghatározni, hanem már a jelenünket is nagyon aktívan, nem kell nagyon visszamenni az időben, az elmúlt két évre, ha visszanézünk, hogy milyen szerepet kapott az energetika és a zöld átmenet, nagyon-nagyon jól aláhúzza, hogy miért egy olyan témáról van szó, amit egyszerűen nem kerülhetünk meg. És ebből a perspektívából megközelítve a dolgokat, azért mégiscsak úgy látszik, hogy itt, ha mi segíteni szeretnénk a hallgatóinknak valamiben, akkor azzal tudunk, hogy tudást adunk át ebben a témában.
Abszolút, és ezzel részben egyetértek, de részben azért nem teljesen, mivel hogy azt gondolom, hogy az összes többi adáson elhangzott hasznos tipp meg tanács, amit be tudnak építeni a hallgatók a mindennapi életükbe, az kapcsolódik az energetikához. Tehát az, hogy milyen ételeket fogyasztunk, mennyi vizet használunk, hogy közlekedünk, milyen ruhákat vásárolunk, felkapcsoljuk a villanyt, lekapcsoljuk a villanyt, hogy fűtünk, mennyit fűtünk, kilépünk egy picit a komfortzónánkból, és nem azt mondom, hogy fázunk otthon, de hogy mondjuk nem 25 fokon tartjuk a termosztátot, azok mind-mind hatással vannak az energetikára és az energia hatékonyságunkra.
És ha más nem, hát az energetika mégiscsak egy olyan kérdés, amivel megint csak lehet azt mondani, hogy azért kellett elkezdjen foglalkozni az is, akit egyébként nem érdekel a fenntarthatóság, mert egyszerűen pénztárca közelévé kezdett válni a dolog az elmúlt két évben, láttuk azt, hogy az energiafüggőségünk miatt mennyire kitettek vagyunk a világnak, és mennyire fontos lenne az, hogy erre építsünk valamilyen fenntartható megoldást. Ugyanígy egyébként lehet példaként említeni a két évvel ezelőtti aszályt, mert addig vízkérdésről rettentő keveset beszéltünk, aztán hirtelen, amikor bokáig ért a Velencei tó, és még inkább éreztük a boltokban és az árakban azt, hogy nem volt annyi termés, akkor megint csak elkezdtünk ezzel foglalkozni. Nyilván a maga módján jó dolog, hogy kényszerszerűen, de legalább beszélgetünk róla, de azért nagyon fontos ebben az adásban, hogy olyan energetikai megoldásokról is lesz szó, amik egyelőre nem a kényszerként jelennek meg, hanem lehetőségként, és nagyon-nagyon jövőbiztossá tudjuk tenni magunkat, a környezetünket és az országot is, hogyha ezekről már akkor elkezdjük magunkat edukálni, mielőtt még beütne a nagy baj.
Igen, és egy másik nagyon fontos szempont, egy kicsit visszatérve a történetemhez és az én hozzáállásomhoz ezzel az üggyel kapcsolatban, az az atomenergia, ugyanis amikor az adásra készültem, elmentem egy nagyon-nagyon hasznos és szakmai rendezvényre a Green Policy Center szervezésében, ahol egyhangon az összes szakértő azt mondta, hogy sajnos vagy nem sajnos, de a teljes dekarbonizációhoz 2050-ig szükség van Magyarországnak, és egyébként rengeteg másik országnak is, főleg Európában, az atomenergiára. Tehát ez a következő évtizedekben egy megkerülhetetlen energiaforrás, és lehet vitatkozni, hogy megújuló vagy nem megújuló, de minden esetre karbonmentes. És az én hozzáállásom ezzel kapcsolatban mondjuk 5 évvel ezelőtt teljesen más volt, tehát abszolút atomellenes voltam. Nyilvánvalóan a csernobili meg a fukushimai balesetek miatt, de azt gondolom, hogy ha tiszta levegőt szeretnénk és fenntarthatóságot a következő évtizedekben, akkor mindenképpen erre a energiaforrásra is támaszkodni kell. Az már egy másik kérdés, hogy 2050 és 2100 között mondjuk mennyire tudjuk az atomot kivezetni, hogy egyáltalán ez cél-e.
Most egy kicsit csapdába csallak, mert a hallgatók majd leverhetik ezt rajtad, hogyha szeretnék, de azt kérném, hogyha egy ígéreted van a mai adásra, hogy mi az, amit a hallgatók, ha ezt most végighallgatják és megjegyzik, megtanulhatnak a jövőre nézve, akkor mi lenne az? Mi lesz a mai adásnak a fő célja?
Szerintem mindenképpen az, hogy sokkal közelebb kerüljön ez a téma az emberekhez, akkor is, hogyha nem energiaszakértők, ugyanis az, hogy milyen az energiaellátás az országunkban, az mindenkinek az életére hatással van, nem csak a klíma és a környezet szempontjából, hanem az anyagi helyzetünk szempontjából is. Tehát szerettük volna ezt a témát úgy körbejárni, hogy a lehető legtöbb különböző megoldást, lehetőséget bemutassuk. Olyan dolgokról is fogunk beszélgetni, amikről valószínűleg csak azok olvastak eddig, akik nagyon benne vannak az energia szektor témájában. Úgyhogy mindenképpen az volt a célunk, hogy olyan témákat feszegessünk, amikkel izgalmasabbá és hívogatóbbá tudjuk tenni az energetika témáját.
Majd a hallgatói visszajelzésekből kiderül, hogy ez sikerült-e. Mindenesetre egy dolog biztos, mindjárt kezdődik Federica interjúja ifjabb Csikán Attilával, ne menjetek messzire.
Itt van velem a stúdióban ifjabb Csikán Attila, az Alteo vezérigazgatója. Szervusz!
Szia, köszönöm szépen a meghívást. Üdvözlöm a hallgatókat is.
Bele is csapnék a közepére, így a kezdéskor. Szeretném felidézni, amit miniszterelnökünk mondott nemrég az évértékelőjében, miszerint karnyújtásnyira, vagyis néhány évre vagyunk az energiafüggetlenség állapotától. Szeretném ezt a kérdést teljesen politikamentesen és szakmailag körbejárni. Szerinted is valóban így van? Illetve mit jelentene Magyarország esetében az energiafüggetlenség, és hol tartunk ebben a folyamatban?
Ez a jó kérdés, hogy mit jelent az energiafüggetlenség, ezt többféleképpen lehet értelmezni, és hogyha egy alap belépő szinten értelmezem, és azt mondom, hogy az energiafüggetlenség az, hogy soha nincs akkora energiahiány, hogy az alapinfrastruktúrát ne lehessen üzemeltetni, akkor ez egy olyan energiafüggetlenség, ami kívánatos. Ugye mindannyian átértük azt, hogy milyen veszélyeknek lehetünk kitéve energiafronton is, és mindannyian tudjuk, hogy rengeteg olyan dolog működik a világunkban villamos energiával, vagy rengeteg dologhoz van szükség hőhöz, hűtéshez, ami óriási károkat okoz, hogyha adott esetben ez zavarba kerül, vagy probléma lesz vele, és bizonytalanná válik az ellátás. Tehát az úgynevezett ellátás biztonság az nagyon-nagyon fontos, és ennek az a belépő szintje, hogy nagy baj ne legyen, ez egy kívánatos minden országnál, én is azt gondolom, hogy ezt elérjük. Mivel lehet ezt elérni? Hát mink van nekünk? Hát ugye elsősorban megújuló energiánk van, mert ugye, ahogy tudjuk, a nap itt is süt, a szél itt is fúj, és nem most sorolom végig az összes technológiát.
Majd kitérünk rá, úgyis később.
Hogy miniszterelnök úr arra is gondolt, sőt elsősorban arra gondolt, hogy a megújulókban nagyon nagyokat léptünk előre, főleg napenergiában. Ma már tetemes az a villamos energia mennyiség, amit ezzel megtermelünk, és ez erre a belépő szintre elég lesz. Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy az ellátásbiztonságon túl érdemes energiafüggetlenségre törni, tehát ezt megint kétféleképpen hagy mondjam el, vagy hagy szedjem kétfélé. Az egyik az az, hogy akarunk-e mi 100% energiafüggetlenséget. Tehát egy nyári csúcsnapon, amikor mindenkit, nem tudom, bejutottunk az Európa-bajnokság döntőjébe, és ráadásul még meleg is van, úgyhogy mindenki tévézik és légkondizik egyszerre, azt a villamos energiaigényt érdemes nekünk 100%-ban megpróbálni megtermelni. Ugye erre azért azt mondom, hogy nem feltétlenül egy kicsit nyitott gazdaságban az, hogy van egyébként egy importunk, van egyébként exportunk is, azzal nincsen semmi baj, sőt alapvetően azért a villamosenergia rendszert azt regionálisan, sőt most már lassacskán európai szinten van értelme értelmezni, és egyszer nem éri meg gazdaságilag a 100% függetlenséget kiépíteni, meg nem is nagyon lehet. Ha nem is nagyon lehet, rá pedig ott van a harmadik, amit mondtam, ugye, hogy többféleképpen el lehet ezt mondani gazdaságilag, mert nem úgy értem, nem lehet, hogy technikailag nem lehet, technikailag bármit lehet, korlátlan mennyiségű pénzzel rendelkezésre, de hol van ilyen. Gazdaságilag annak van értelme, hogy mint mindenben egyébként itt is egy portfólióban gondolkodjunk. Tehát vannak ennek az országnak adottságai, vannak rendelkezésre álló technológiák, elérhető technológiák, és egy optimális portfóliót kell kialakítani. Akkor is, hogyha úgy általában a villamosenergiáról beszélünk, ugye amit lehet Magyarországon releváns módon megújulóval, gázzal, nukleáris energiával vagy szénnel termelni, akkor is, ha csak a megújulókon belül beszélünk, hogy ott egyébként milyen technológiákra van szükség. És hát ugye mindig a villamosenergiára koncentrálok, és talán az a szándékom, hogy ha csak ellenkező irányú kérdés nincs, akkor most elsősorban a villamosenergiára fogok koncentrálni, de ne felejtsük el, hogy azért a hőenergia is ott van. Fűtünk is, meg hát ezer dologhoz kell fűtés, hűtés. Igaz, hogy ennek egy része megtermelhető villamosenergiából, de azért ez egy külön műfaj, külön logikával, külön optimalizált portfólióval. Csak nem akarom szétszedni azzal magamat, hogy mindig mind a kettőt elmondom. Főleg villamosenergiáról fogok beszélni, és picit majd kitérünk a hőre, ahol ez releváns.
Mielőtt a megfelelő energiamixre rátérünk, érdekelne a szakértői véleményed azzal kapcsolatban, hogy szerinted mik Magyarország erőforrásai, erősségei energia szempontból, illetve mik azok a területek, ahol fejlesztésre lenne szükség?
Ugye az energetikában, mint megint csak azt mondom, hogy a legtöbb terén a gazdaságnak folyamatosan kell fejleszteni, mert elképesztő módon jönnek a technológiák, fejlődik minden, és azt kell, hogy mondjam, hogy évente mindent ki kell számolni. Tehát nem tudom, hogy van-e olyan iparág, ahol megengedheti magának egy vállalat, hogy megcsinál egy stratégiát, és utána évekig gyönyörködik benne, és majd végrehajtogatja. Nem hiszem, és az energetika egész biztos, hogy nem ilyen. Évente kell mindent újra számolni, és ilyen értelemben akár változhatnak is a dolgok, amire 10 éve azt mondtuk, hogy nem releváns, vagy nem reális, az ma már lehet reális. De mégis azért, hogy válaszoljak egy kicsit konkrétabban is a kérdésre, ugye hajoljon saját magam felé a kezem, mint ezzel foglalkozó szakember, és megújuló energiával hagy. Kezdjem, a megújuló energiában még van óriási potenciál. Azért a napot egy picit kezdjük kimaxolni, tehát a napnak a további bekerülése azért ahhoz már hálózatfejlesztések és mindenféle lépések szükségesek, nem lehet, nem szabad, ugye nem érdemes egy idő után nyakorló nélkül építeni. Gondoljuk csak bele az ellátásbiztonságba és a költséghatékonyságba, amit ugye mondtam az előbb, egy idő után egyre drágább lesz a plusz bekerülő napelemek költsége. A rendszer szempontjából ennek van egy határa, de a rendszer fejleszthető, tehát hosszabb távon egyre több és több nap tud bekerülni, de azért a nap mellett ne feledkezzünk el az egyéb technológiákról, tehát én nagyon várom a szelet. A szélnek ráadásul, hogyha kis érdekességet megoszthatok, van egy olyan jellegzetessége, hogy éves szinten teljesen más és szezonális, mint a nap. Olyan napból tudjuk, hogy nyáron termelünk a legtöbbet, akkor a legtovább világos,
meg nappal.
Legfényesebb az idő, igen, télen jóval kevesebbet. Szélből viszont, ha nem is teljesen ellenkezőleg van a helyzet, de mégis az van, hogy nyáron sokkal több a szélcsendes nap, télen sokkal több a szeles nap, télen többet termelnek a szélerőművek, és ez a kettő együtt azt jelenti, hogy ezeknek az együttes hatása az, hogy sokkal kiegyenlítettebb az év során az energiatermelés, úgyhogy a kettő együtt az szinergiában van egymással, és jobb, mint ha külön-külön nézzük. Ha akar megjegyzem, a szélerőmű éjszaka is termel, úgyhogy van egy napon belüli kiegyenlítési szerepe is természetesen. Úgyhogy summa summarum a szelet mindenképpen ide tenném. És akkor vannak még egyéb megújuló energiafajták, amikben szintén van még azért potenciál, de talán nem akkora, mint ebben a kettőben Magyarországon. És ha egy kicsit elmegyünk tovább a megújulóktól, akkor ugye azért a földgázt is mindenképpen meg kell említsem. Egyrészt azért, mert van egy komoly kitermelésünk. Másrészt egyébként, és akkor megint egy picit visszakacsintok a megújulókra, ugye van egy, és készül egy biometán, biogáz stratégia Magyarországon, tehát egyébként nem csak földgázzal, hanem biogázzal is lehet ugye gázt termelni. És az is egy nagyon fontos dolog, ami megjegyzendő, hogy a villamosenergia rendszernek szükség van egy rugalmasságra. Mert hát egy kicsit úgy fogyasztunk, ahogy éppen kedvünk van, ez itt teljesen normális, nincsen ezzel semmi baj, de ezt valahogy le kell tudnia követni, mert van ugyan energiatárolás, de jóval kisebb méretben és mértékben, mint amíg a fogyasztásunk ingadozik. Ezért valami kell, ami gyorsan lehet kibekapcsolgatni, hogy így csúnyán mondjam, és hát ez egyébként a földgáz elsősorban Magyarországon. Tehát a földgáznak amellett, hogy tudunk vele villamos energiát termelni, talán még fontosabb szerepe van a villamos energiaellátásban, hogy biztosítja a rugalmatlanságot. Ha hirtelen megjelenik egy felhő a naperőmű fölött, és gyorsan lemegy a termelése, és nekünk ez nem jó, mert éppen még meg ugye néztük az EB-döntőt, ahogy ezt mondtam az előbb, akkor, mert az talán nem világosban lesz, de ezt most ebben nem hogyanodjunk bele, akkor gyorsan valamit fel kell terhelnie, hogy mi mondjuk, tehát föl kell tekerni a potmétert, és több villamos energiát kell fogyasztani. Na ez a földgáz, mert azok olyan erőművek, amik picit úgy tudjuk elképzelni, mint egy autónak a motorját, úgyis mondjuk, hogy gázmotor vagy gázturbina, a turbina meg ugye mint a repülőgép, hogy az azért tud föllemenni, ugye? Az azért, amikor felszáll a repülő, gyorsan felterelődik az a turbina, nem kell órákat várni rá, hál' Istennek. Na ugyanez igaz az erőművekre is. És akkor ugye azért azt mondom, hogy ezt a potenciált mindenképpen ki kell használni, és tulajdonképpen egy kicsit úgy lehet ezt fölfogni, hogy a gázzal helyet tudunk csinálni a megújulóknak. Ahhoz, hogy ugye ne csak a csakot idézőjelbe értem a klímavédelem, hanem a ellátás biztonság és a költségek is helyükön maradjanak. És akkor ugye a harmadik helyen pedig ott van a nukleáris energia, amiben egy dolog azért biztos, hogy ami most van nekünk az a paks, azt mindenképpen érdemes üzemeltetni.
Hát abszolút ide tartozik a következő kérdésem, ugyanis azért az atomenergia az nagyon vitatott terület az energetikán belül, szóval pont tegnap voltam egy rendezvényen, ahol egyhangon az összes panelbeszélgetés résztvevő, aki energiaszektorban aktív szakember, azt mondta, hogy egyértelműen látszik, hogy nyugati országok is kezdenek el elmozdulni, vagy akár visszamozdulni, és azt az álláspontot képviselni, hogy dekarbonizáció nem lehetséges atomenergia nélkül. Erről mi a te véleményed szakértőként?
Hát ez megint egy olyan kérdés, amit rövid és hosszú távra érdemes szétszedni, mert egyik oldalról ugye azt jegyezzük meg, vagy különböztessük meg, hogy mi a fenntartható és mi a zöld. Ugye, tehát ugye amikor azt mondjuk, hogy a nukleáris energia zöld energia, ez nyilván nem igaz, a nukleáris energia nem megújuló energia és nem zöld, viszont egyébként fenntarthatósági szempontból rövid távon elengedhetetlenül fontos. Azért fontos, mert egész egyszerűen nem tudjuk ellátni magunkat nélküle, és azok a problémák, vélt vagy valós problémák, bekövetkezési valószínűséggel bíró problémák, mert ezek ugye akár inkább veszélyek, kockázatok, mint sem, hogy mindegyik be is következzen, azok egyébként azt kell mondjam, hogy összességében kisebbek, mint azok a problémák, aminek a klímaváltozással nézünk elébe, meg a biodiverzitás változással, akkor, hogyha nem lépünk radikálisan.
Hát meg az esélyük is jóval kisebb.
Pontosan. Tehát még mindig tízszer inkább vállalom azokat a veszélyeket, amik mondom, ezeknek egy része vélt, egy része valós, ráadásul, amik ezzel járnak, amik a nukleáris energiatermeléssel járnak, mint hogy azt vállaljam, hogy tönkretesszük az élőhelyeinket, és akkor egyébként nagyjából az emberiségnek majdnem, hogy mindegy is, ugye azt kell, hogy mondjam, ugye mindig ez nagyon fontos megjegyezni, hogy nem a bolygót féltjük, hanem magunk. Elsősorban. A bolygó viszonylag gyorsan fog regenerálódni nélkülünk is, az ő millió évekig tartó tempójában értem a gyorsat, de nekünk jó lenne tudni, hogy még az unokáink, a dédunokáink, az ükunokáink is élhetnek és elfogadható minőségben élhetnek, márpedig ha a klímavédelemben nem lépünk radikálisan, ha a fenntarthatóságban nem lépünk radikálisan, akkor ezek sokkal-sokkal nagyobb problémák. Tehát nukleáris energia a realitás talaján ma elengedhetetlen, azt kell, hogy mondjam. Nagyon hosszú távon, és energetikai hosszú táv évtizedekről beszélek, félreértés ne essék, eljöhet az a pont egyébként, amikor csak megújulóval el lehet egy villamos energiarendszert úgy látni, hogy az egyébként ellátás biztonsági szempontból is oké, meg a költségei szempontjából is oké. Elméletben ez a modell felvázolható, leírható, de megbecsülhetetlen ennek az időigénye, ez biztos, hogy még évtizedek, amíg ez megvalósulhat.
De Magyarországon 2050-ig egyébként abszolút számolnak, ugye nem csak Paks 1-el, hanem Paks 2-vel is, tehát igazából egy atomenergia nélküli Magyarország az 2050 és 100 között maximum elképzelhető.
Tehát hát igen. De most ez egy olyan dolog, ugye, hogy ez megint, hogy mondjam, tehát ugye politikusnak sem egyszerű az élete, mert neki úgy kell meghozni a döntéseket, hogy neki nincs ez a luxus meg, hogy rövid meg hosszú táv, hanem kettőt van, hogy egyszerre kell, mert ugye most azt mondani, hogy oké, akkor nem csinálunk semmit, csak a megújulóra számítunk, és megkockáztatjuk azt, hogy egyébként kiderül, hogy ez nem soha nem lesz működőképes, az nem tudja megcsinálni, mert nem lehet ezeket a döntéseket. Maga egy erőműépítés is, még a legjobb esetben egy gázerőmű is sok-sok évig tart, megépíteni a nukleáris erőművet pedig inkább évtizedekben mérhetjük, amíg megépül. Tehát ez nem lehet úgy, hogy minden két évben máshogy döntök, és ugye ezt a kockázatot nem tudom, ki az, aki felvállalja, hogy most minden mással megáll, és csak a megújuló energiát fogja csinálni.
Egy kicsit mélyedjünk el az összes megújuló energiaforrásban, amennyire időnk engedi. De már szóba jöttek a naperőművek, illetve az óriási léptékű beruházás, meg tempói beruházás, ami az elmúlt évekre volt jellemző, meg egyébként, ami a következő években is várható. Arra lennék még kíváncsi, hogy mennyi van még a rendszerben. Itt azért már följött a hálózat problémája, hogy lehet, hogy le lehet telepíteni fizikailag naperőműveket, ennyit, de van-e értelme, és hogy mennyit bír el még a rendszer?
Hát értelme mindenképpen van, amit sikerül letelepíteni, csak azokat engedik fel a hálózatra, amit fel is lehet engedni. Tehát olyan azért nem lesz, hogy új és új naperőművek bekerülnek, és a hálózat az pedig közben tönkre megy. Hát az a helyzet, hogy pokoli pénzeket kell a hálózatfejlesztésbe fektetni, ez egyébként folyik, de az is igaz, hogy ez majd korlátja megújuló erőművek fejlesztésének, napnak is, meg másnak is. A hálózatok nem erre épültek. Nem arra épültek, hogy több száz, több ezer kiserőmű lép be nagyon különböző pontokon, nagyon különböző hálózatokon. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a hálózatos cégeknek ugyanakkor a kihívás az a technológia váltás, mint a megújuló erőmű termelőknek, ha nem nagyobb, most per pillanat. És én ezt egy iterációs fejlődésként képzelem el, tehát hol egy kicsit naperőmet tudunk, vagy nem is naperőmet, mondjuk megújulónak, mert ugye elmondtuk az elején, hogy a megújuló technológiákban nem csak napot érdemes, hanem van azért más is. Építünk egy kis erőművet, utána megint a hálózatot kell fejleszteni, aztán megint építjük. Ez egy ilyen iterációs történet, nem hiszem, hogy ezzel érdemes megállni. És ahogy egyébként elmondtuk azt, hogy van egy olyan kép, hogy azért egy-két évtized múlva, ha nem is kizárólagosan, de radikálisan meg tud nőni a megújuló termelés, ugyanúgy egy-két évtized, három évtized alatt a hálózatnak is készen kell lennie. Ez egy folyamat, és ezeket csinálni kell, dolgozni kell rajta, és mindig egy kicsikét jobb lesz. Ha egy pillanat alatt engednék föl még ugyanennyi naperőművet, mint ami most van, az nem lenne jó, az nem lenne működőképes, de erről szó nincs, egyébként se lehet megcsinálni. Tehát ha reálisan nézzük, akkor mondjuk 6000 megawatt naperőmű, ami most van, ha még 6000 megawattot akarok építeni, az sok-sok év alatt tudom megtenni, az a sok-sok év, az meg legyen elég a hálózatfejlesztésre is.
Sokan emlegetik a szélerőműveket, mint a naperőművek párját, mi is erről egy kicsit beszélgettünk már az elején. Arra lennék kíváncsi, hogy én azt látom, és szakértők is ezt mondják, hogy a szélerőművek jelentős lemaradásban vannak a naperőművekhez, a beruházásokhoz képest, és ideális esetben mondjuk egy ilyen 2:1 arányhoz a napjavára kellene, hogy létesüljenek ilyen erőművek. Mi lehet az oka ennek, és látsz ebben potenciált, hogy fejlődjön ez az iparág is?
Ugye, ha a világot nézzük, akkor a nap és a szél szinte kéz a kézben jár. Tehát óriási kapacitások épülnek mind a kettőből. Ugye egyrészt, ahogy elmondtam, örülnek egymásnak, tehát van egyfajta kiegyenlítő hatásuk, jobb energiarendszert lehet csinálni a kettővel együtt. Ráadásul ez a kettő az, amelyiket ugye, ha egyszer sikerült megépíteni és finanszírozni, akkor szinte nem tud tönkre menni, tehát ezek termelnek, ezek folyamatosan mennek, itt nem jön fel az energiabiztonság, biztos, hogy nap meg szél lesz. Persze a klímaváltozásról ugye ez is tud azért finomadni, de lesz egyértelműen. Így aztán egyértelműen adódik a kérdés, hogy akkor Magyarországon miért nem. Hát ugye az a helyzet, hogy Magyarországon utoljára kb. 20 évvel ezelőtt lehetett engedélyeket kapni, azok az erőművek megvannak. Annyi épült, és azóta nem épült több. Tehát a naperőmű boom az hamarabb eljött, jó néhány évvel hamarabb, ez most már lassan, hát ha nem is 10, de egy olyan 5-6-7 éve tart, és egyre erősödik, és most tud majd mellé érni a szélerőmű, ugye a hírek szerint, és most lesz ebből is egy komolyabb portfólió. Akkor a szélpotenciál nehezen van Magyarországon, mint nap, ha megawattban nézzük, de az is igaz, hogy egy megawatt szél többet tud termelni, mint egy megawatt nap, tehát megtermelt energiára már javul a helyzet. Most jelen pillanatban kb. 6000 megawatt nap van, és 330 megawatt szél, tehát egy a 20-hoz az aránya teljes beépített teljesítményben. Most arról van szó a Nemzeti Energia és Klímatervben, hogy 1000 megawatt szélre fel tud ez fejlődni, azért az már egy tetemes mennyiség.
Említetted, hogy készül ez a biogáz stratégia, ez még szerintem egy olyan érdekes, és úgymond akár mondhatjuk alábecsült energia, megújuló energiaforrás, amivel érdemes foglalkozni, és ha jól tudom, az Alteónak is van egy ilyen üzeme Nagykőrösön.
Így van, így van. Igen, ez egy nagyon izgalmas energiafajta, ugye azt kell tudni, hogy hát ez egy másik téma, ugye, de rengeteg hulladékot termelünk sajnos, szerves hulladékot is. Mi emberiség, és mi magyarok is.
Ez a problémát ismerem, ugyanis én is vendéglátóhelyet vezetek, és a ti cégetek viszi el tőlünk is egyébként a konyhai hulladékot, és lesz belőle biogáz.
Így van, ez nagyon fontos, ugye, hogy ha már megtermeltük, és más módon nem hasznosítható, már pedig az élelmiszer hulladék nyilván nem hasznosítható máshogy, mint hulladékként, akkor ez legalább legyen feldolgozva. Ugye azt kell látni, hogy magyarul mondva, ugye, ha szerves hulladékról beszélünk, az ugye elkezd rohadni. Ezt ugye tudjuk. Na most az ugye nem csak büdös, hanem ez azt jelenti, hogy gáz jön belőle, metán, és az üvegház hatású szempontjából a többszöröse a széndioxidnak, nagyon-nagyon káros a levegőre. Ezért önmagában azt, hogy ezt begyűjtjük, az már nagyon-nagyon jó. Ugye beteszünk egy nagy tartályba, amit fermentornak hívunk, az ott terjed, és ezt a gázt összegyűjtjük. És akkor ezzel a gázzal tulajdonképpen ugye, ahelyett, hogy a légkörbe engedtük volna, és rosszat csinálunk, jót csinálunk, mert ezt a gázt el lehet égetni, és lehet vele energiát termelni. Tehát szükségből kovácsolunk erőnyt, ahogy azt a régi magyar mondás mondja.
Ez végül is egy körforgásos modell egyébként.
Ez abszolút egy körforgásos modell, ez így van, és tulajdonképpen kétféle dolgot lehet vele csinálni. Mi most jelen pillanatban biogázként hasznosítjuk, tehát ebben a formájában, ahogy az ott a fermentorban megtermelődik, elégetjük egy kis erőműben, és ezzel villamos energiát termelünk, és az megújulónak számít természetesen. Azt is látni kell, hogy ez még azt meg lehet csinálni, hogy megtisztítjuk, és akkor viszont be lehet táplálni a földgázhálózatba, vagy lehet fűtésre használni, akkor hívjuk biometánnak, hogyha már meg is tisztítottuk. És mind a kettőre van erős szándék Magyarországon, tehát a biogázt is jól lenne fejleszteni, és a biometánt is nagyon jól lenne fejleszteni, hiszen ahogy az előbb beszéltük, ugye az a földgáz függőségünket csökkenti, és az energiafüggőségről megbeszéltük, hogy nem kell ész nélkül csökkenteni, a földgáz függőséget azért jó lenne minél jobban, ugye? Tehát ez nyilván egy sokkal nagyobb feladat. Úgyhogy minden biometánnak örülünk, és nagyon várjuk a biometán stratégiát, és nagyon hiszünk benne, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Azt még azért, hogy hozzáteszem, hogy ráadásul az a maradvány anyag, ami megmarad a fermentorokban, miután a gázt megtermeltük, az pedig kiválóan hasznosítható a termőföldeken. Egy olyan trágyát kapunk lényegében, egyfajta műtrágyát, ha akarjuk, mert ez bio, tehát nem műtrágya.
Tehát jobb is.
Sokkal jobb, amiben már ugye nincsen metán, hiszen kinyertük belőle, tehát gyakorlatilag a földekre ki tudunk egy olyan anyagot tenni, ami ugyanilyen jót tesz a földeknek, annak az összes a műtrágyának az összes káros mellékhatása nélkül. Úgyhogy ez igazi win-win, én azt gondolom.
Azért gondolom, itt szükség van némi szemléletformálásra is az agrárszektorban, hogy ez befogadásra
kerül. Hát igen, ezt le kell, hogy fogadják. El lehet azért, de az élenjárók csinálják, ez is, ez biztos. Van már olyan megállapodásunk, és el lehet ezeket sütni, el lehet hasznosítani, de ott még nem tartunk sajnos, hogy az versenyelő legyen annak a gazdának, hogyha ilyet használ.
A kormány nemrég újra előállt egy szivattyús tározós erőmű megépítésével, és felmerült a Mátra környéke is, és jól tudom, már készülnek a tanulmányok, hogy megvalósíthatósági tanulmányok. Ez jó megoldás a te véleményed szerint a vízenergia hatékony és egyben környezettudatos használatához? Azért kérdezem ezt így, mert nyilván egy ilyen erőműnek a megépítése az egész folyamat során keletkezhetnek környezetszennyező hatások, illetve maga erőmű megépítése után is.
Hát itt két dologra kell nagyon odafigyelni. Mondom ezt úgy, hogy magát a tanulmányt nem láttam, illetve tudomásom szerint még nem is készült el, hanem épp most készül.
Nem, igen, folyamatban van.
Az egyik az, hogy ugye ezzel gyakorlatilag két mesterséges tavat hozunk létre, egyet lent valahol, ugye egyet meg fönt, hiszen ez úgy működik, hogy amikor éppen olcsó a villamosenergia, akkor felszivattyúzzuk a lenti tóból a fönti tóba a vizet. Ehhez nyilván fogyasztunk valamennyi villamosenergiát, de amikor meg drága a villamosenergia, vagy nincs, ugye hát a kettő általában összefügg, akkor pedig leeresztjük, és akkor termelni tudunk villamos energiát. Ez egy eléggé bevált megoldás, nagyon-nagyon sok helyen van. Arra kell nagyon-nagyon figyelni, és az elsődleges szempont kell, hogy legyen, hogy a meglehetős környezeti átalakítással, hagyd nem mondjam, környezeti kárral jár ennek a megépítése, tehát mindenképpen olyan helyet kell találni, ami már eleve környezetileg terhelt. Tehát a Mátra környékén nézik, és most nem a hegységről beszélünk, hanem az erőmű környékéről, ahol egyébként egy nyílt külszíni fejtésű szénbánya, arra mondjuk azt tudom mondani, hogy azon már egyébként így esztétikailag sokat nem fogunk rontani.
Hát meg környezetileg is.
De környezetileg is, igen. Tehát ilyen helyeken lehet ennek értelme. Én azt gondolom, meg azt remélem, hogy olyan helyen fogják ezt megépíteni, amelyik ilyen szempontból semleges helyen van, és nem okoz. Védett területeken nem nagyon tudom elképzelni, hogy ilyen tudjon épülni. Az meg, hogy megéri-e, hát ugye egyrészt nyilván ezt ki kell majd számolni, de ez megint egy olyan dolog, amit évente kell újra számolni, és hát egy kicsit az a rossz hírem, nem akarok nagyon matekozni, de az a rossz hírem, hogy az, hogy egy ilyen erőmű fejlesztés megéri-e vagy nem, amit évtizedekre építünk, évekig építünk, és utána évtizedekig akarjuk használni, az nagyrészt azon múlik, hogy milyen inputokat teszünk bele az előrejelzésbe. Mi az előrejelzésünk? Mennyi lesz a villamosenergia ára? Mennyibe fog kerülni ennek a kiegyenlítése? Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy emiatt ugye megint csak visszatérek a portfólióhoz, hogy lehet helye egy ilyen erőműnek a magyar villamosenergia, de bocsánat, ez nem erőmű, ez tározó, tehát ugye nem, ezzel nem termelünk, ezzel tározunk villamosenergiát, tárolunk, lehet helye, nyilván nem lesz a megoldás, nem is keresi szerintem azt senki, hogy a megoldás legyen, a villamosenergia tárolásra is, mint a termelésre, vagy a hálózatra, mindenre igaz, hogy egy egészséges, normális portfóliónak kell a megoldások halmazából összeállni, az a luxus nem fog előállni, hogy egy megoldást találunk, és az mindenre jó lesz.
Ha már a víznél vagyunk, akkor mindenképpen beszélünk kell a geotermikus energiáról. Én úgy tudom, és kérlek javíts ki, hogyha ez nem így van, hogy a termálvíz, amit kinyerünk a gyógyfürdők ellátása céljából, annak kb. 80%-át idézőjebb elpazaroljuk, hogy visszaengedjük. És hogy ezzel nem lehetne valamit kezdeni. Lehet, hogy egyáltalán nincsen összefüggés a kettő között, de hogy ebben a megújuló energia típusban van-e bármilyen potenciál, amit nem használunk, és amit érdemes lenne mindenképp kihasználni.
Na itt jön az, amivel fenyegetőztem az elején, hogy a fűtést és a villamosenergia termelést külön választjuk. Magyarországon van egy nagyon jelentős potenciál, de ennek a nagy része inkább hőtermelésre lesz. Jó hőtermelésre kevesebb víz is elég, kevesebb kút, kisebb hozamokudakból is lehet értelmesen megtérülő módon adott esetben hőt termelni. A villamosenergia termelés az mondjuk Izlandon, ahol lényegében egy vulkánon ülnek, mint azt ugye látjuk, vagy Kanadában vannak rá példák, de nem túlságosan elterjedt a világban, mert nagyon össze kell állni a képnek ahhoz, hogy valaki villamosenergiát értelmezhető árkörnyezetben termeljen bele. De hőre kifejezetten jó. Hát amennyi egy fürdőnek a hőkivétele, az megmondom őszintén nem sok, tehát itt akár városokat is lehetne fűteni. Vannak olyan területek, ahol egyébként ma is létezik már, tehát van, ahol ez megoldott. Vannak megint ennek korlátai. Tehát megint nem lesz kizárólagos, hanem megint egy ideális portfólió van. Az egyik az az, hogy a fűtésről azt kell tudni, hogy hát ugye értelemszerűen télen iszonyat sok kell belőle, nyáron kevés. Ráadásul egy fűtési rendszert úgy kell összerakni, hogy ha mínusz 30 fok van, akkor is tudják fűteni. Na most akkor a geotermikus rendszer, ami mínusz 30 fokon is működik, senki nem fog építeni, mert az azt jelenti, hogy arra is épít egy vadonatúj rendszert, ami mondjuk 5 évente kell 3 éjszakára. Ugye? Tehát nem mi több városban is termelünk távhőt, ezek a távhőtermelésnél a mi kapacitásaink úgy vannak beállítva, hogyha 5 évente 3 napig kell annyi hő, hogy a mínusz 30 fokot is lefedjük, akkor is van ennyi. Ugye? De ezt most újonnan valaki kiépítse, úgyhogy egyébként megvan, nem lesz értelme, el fogja tenni a földgáz tartalékba. Egyébként ráadásul minél hidegebb van, annál kevésbé lehet geotermiával fűteni, mert ugye értelemszerűen annál nagyobb a hőigény. Úgyhogy az lesz, hogy geotermikus és földgáz vegyes rendszerek tudnak lenni, ahol az alapellátást biztosítja a geotermia, mert még ugye azt is hozzá kell tegyem, hogy az a viszonylag állandó hőelvételt szereti. Tehát nem szereti a nagy. Már pedig azért manapság, amikor nappal 15 fok van pluszba, éjjel meg 2 mínuszba, azért az 17 fok különbség néhány óra alatt, ami előáll. Úgyhogy alapellátásban geotermia, és egyébként pedig földgázzal kiegészítve ez lehet jobb helyen működési modell. Persze, a technológiai hőigény van, és folyamatos hőigény van, ott lehet másban is gondolkodni, ebben relatív kevés van, de az is ott tud menni. Még egy dolog van, hogy a magyar távhőrendszerek egy nagyon nagy része sajnos nem elég korszerű jelen állapotában, tehát ahhoz, hogy geotermiára átállítsuk, elég komoly beruházásokra van szükség, egészen egyszerűen azért, mert a régebbi távhőrendszerek nagyon magas hőmérsékleten mennek, amit a geotermia nem tud. Tehát nem mindegy, ugye, hogy ha kiveszek 60 fokos vizet, de egyébként nekem 90 fokos vízre van szükségem, akkor optimális esetben meg tudom-e oldani, hogy ne a geotermikus vízre fűtsek még rá, hanem csökkentsem a keringő víznek a hőmérsékletét, de ez nagyon alapvető korszerűsítések vannak. És akkor még egy dolgot behoznék, hogy a geotermiánál kutakat kell fúrni, és a kutfúrás meg nem annyira energetikai feladat, és itt ez egy megoldatlan, bár sokan dolgoznak rajta, a kormányzati meg vállalati szinten is feladat, hogy hogyan lehetne megcsinálni azt, hogy kockázati tőke jellegű befektetéssel sok-sok kutat fúrva, akár azokat aztán a jókat, a működőket koncesszióba kiadva, akár más módon, de a geotermikus kutatásokat meg lehessen finanszírozni, mert ha valaki egy konkrét helyen konkrét 3 kutat fúr, és elkölti az összes pénzét, és utána nem jön be neki,
hát óriási kockázat van benne.
Óriási gond van, igen. Úgyhogy látható ebből, hogy ez az energetika sajnos ilyen kis cudarvilág, bár nagyon érdekes és szeretnivaló, de ez sem olyan egyszerű. Ezzel is érdemes foglalkozni, mert van benne potenciál, de erre sem mondhatjuk, hogy megtaláltuk a megoldást nagybetűvel.
végigvettük a megújuló energiaforrásokat, illetve kicsit érintettük az atomot is. Érdekelne, hogy szerinted mikor a reális, hogy a megfelelő mixben Magyarország ezek segítségével leváljon a fosszilis energiahordozókról, illetve hogy ennek kapcsán ugye említette te is a Nemzeti Energia és Klíma tervet, és ebben meghatározott célok 2030-ra, azok mennyire ambiciózusak a te véleményed szerint ahhoz, hogy elérjük a 2050-es dekarbonizációt?
Hát ha sikerül egyébként ezeket a fejlesztéseket úgy csinálni, ahogy azt megbeszéltük itt az elmúlt időszakban, akkor ez egy reális célkitűzés, ugye, ahogy azt halljuk, ugyanabban már is értük, de az nincs oka, hogy ott megálljunk. Másokban azért még nem állunk ennyire jól, csinálni kell. Az, hogy mikorra várunk le a fosszilisről, hát ugye én azt gondolom, hogy a Mátrai erőmű azért neki meg van számlálva az ideje, ő nagyon nagy kibocsájtó, és hát nem éri meg már, nem szabad korszerűsíteni, hanem őtőle meg fogunk válni, és akkor ugye a földgáz marad az egyetlen fosszilis, ami egyébként sokkal tisztább természetesen a lignithez képest, és a földgázra pedig nagyon alapellátásra nem nagyon van szükség, már most sem, vagy csak nagyon ritkán, hanem erre a rugalmasságra van szükség. Erre viszont még relatív sokáig én azt gondolom. Tehát lehet, hogy némileg csökkenő mértékben, de azért én a villamosenergia termelésben is látok földgázt a 40-es évekig mondjuk, tehát még egy jó 20 évig. Hát a fűtés az egy nehéz ügy, abban rengeteget kellene, arra nagyon sokat kéne költeni, mert ugye nyilván nem az a cél, hogy a földgázról az egyébként ahhoz képest tiszta földgázról leváljunk, és mindenféle szemetet égessünk el, amit ugye mostanában is látunk, az ember elmegy télen egy faluba, és nem lát az orráig.
És az előző adásban pont a légszennyezettség volt a téma. És nagyon igen, szorosan igen. Összekapcsolódik ezzel meg az energiaszegénység témája.
Hát ez nem lenne cél, úgyhogy ott tovább fog kelleni a földgáz, én azt gondolom, de azért ugye megint az, hogy meddig fog kelleni, hogy mikor van a nulla pont, az nehéz megmondani, de hogy azt lehet előrejelezni, hogy a következő 20-25 évben ez radikálisan csökkenni fog, az biztos.
Ezek remek hírek.
Hát én is remélem, remek hírek, de azért időnként azt mondom, hogy remélem, hogy elég gyors tempóban tudunk haladni, mert jól futunk, de a gyorsulat is eléggé közeledik klímaváltozás és biodiverzitás csökkenésnek a képében.
És megfelelő alkalommal újra kalkulálunk, és újra tervezünk, és reflektálunk a kitűző célunkra folyamatosan. Egyébként az is érdekelne még, hogy szerinted miért fontos, lehet, hogy ez ilyen furcsának hangozhat ez a kérdés, de mindenképp szerettem volna feltenni, és elég kicsi ország vagyunk, és nyilván nem mondhatjuk azt, mint EU tagállam, hogy nem foglalkozunk ezzel az üggyel, meg azért már szemmel látható hatásai vannak a klímaváltozásnak, de hogy főleg ilyen társadalmi egészségügy is a többi szempontból, tehát ami nem szigorúan a környezetet érinti, miért fontos, hogy mi is ilyen kicsi országként ezzel a témával foglalkozunk, milyen pozitív hatások jelenhetnek meg az emberek életében a zöld átállásnak köszönhetően?
Hát itt két dolgot hagy mondjak. Az egyik szerintem az, hogy ez fontos, hogy az embernek legyen tartása. Tehát én nem szeretem kicsinek gondolni magam, és ez most nem a nagy arcúságról szól, hanem arról szól, hogy mi vagyunk azok, akik fogyasztóként szavazunk a vállalatoknak a termékeiről. Mi vagyunk azok, akik családtagként példát mutatunk a gyerekeinknek, példát mutatunk a szomszédainknak akár. Mi vagyunk azok, akik választóként politikai pártot választunk, ugye, az éppen aktuális választáson, vagy akik munkavállalóként elmegyünk dolgozni egy céghez. És olyan céget választunk, amelyik hitelesen és jól áll hozzá ezekhez a kihívásokhoz. Tehát azért annyi kabátunk van, és annyi ponton tudjuk befolyásolni lényegesen azt, hogy a fenntarthatóság az ne egy kirakat legyen, hanem valós tevékenység, hogy én szerintem erről nem szabad lemondani. Már mondom, már csak azért is, mert az emberek legyen tartása, és legyen büszke arra, hogy a saját kis mikrovilágában igenis van jelentősége annak, amit csinál.
Nem csak azért, mert muszáj, hanem azért, mert ez a jó irány.
Így van, pontosan. És a másik meg az, hogy a jó hír meg az, hogy egyre több olyan aspektusa van ennek a létezésnek, a fenntartható módon való létezésnek és az erről való gondolkodásnak, ami egész egyszerűen most már jobb, olcsóbb, jobban megéri, nagyobb, kényelmesebb, tehát messze nem tartunk már ott, hogy valamilyen aszkétának kell ahhoz lenni, hogy valaki fenntartható módon éljen, és a buli meg ott van a másik oldalon, ez nagyon-nagyon nem így van ma már. Tehát nagyon sok területén az életnek igazából jól jár az, aki ezzel foglalkozik, jól jár az, aki mondjuk tudatosan eldönti azt, hogy egy olyan terméket fog választani, ami lehet, hogy egy picikével drágább, de az élettartama esetleg jóval hosszabb, esetleg javíthatósági szempontból, a szervisszolgáltatások szempontjából, vagy akár más irányú hasznosítás szempontjából, vagy nagyon, most a körforgású gazdaságnak a szintjeiről beszélek, lehet rajta gondolkodni. Lehet, hogy jobban járunk, hogyha kötődünk egy kicsit a dolgainkhoz, és érzelmileg is jobban járunk, ha olyan tárgyakkal veszünk körül magunkat, amik tartósak, amit nem cserélünk le 2-3 évente azért, mert megjelent az új, Ugye? De ehhez persze természetesen az is kell, hogy cserébe ezért a gyártók is olyanokkal lássanak el minket.
Hát a kereslet
és a Isten, ugye, kínálatot. Leválik a cipőtalpa, akkor ne legyen automatikus, hogy vesz egy másik cipőt, hanem legyen suszter, aki ezt megjavítja, de ne másfél évente váljon le. Szóval ez egy közös dolog. A gyártóknak, a fogyasztóknak, a szerviznek, mindenkinek, minden iparágban, nem kezdem el sorolni az iparágakat, mert az autóipartól a ruhaiparig sok helyen el tudnám ezt mondani, de szerintem egy gazdagabb létezést jelent a gazdagságot nem anyagi értelemben értve, hogyha valaki ezzel foglalkozik. És igen, persze muszáj is, de ezt a muszájt meg lehet élni úgy, hogy egy fenyegetésben élünk, és sötét gondolatokkal éljük az életünket, de meg lehet élni egyfajta küzdelemként az hónak a nemes értelmében. És én a másodikat jobban szeretem.
Küzdelem egy jobb és fenntarthatóbb élet irányába. És ez így egyébként van, nemzet szintre is áthúzható az, amit most szerintem elmondtál, hogy mint nemzet mi, akár más nemzeteknek példát mutassunk abban, hát hogy
pontosan, ezt pontosan, és ugye az, hogy most melyik nemzet kicsi vagy nagy, most ugye Svájcról senki nem szokta mondani, hogy kicsi, pedig egyébként kevesebben laknak, mint Magyarországon, most bocsánat a példáért, de csak ugye arra mondom, hogy ez a kicsi, nem kicsi, ugye ha találunk magunknak olyan, ahogy a karkedingesek mondják, ugye nis piacokat, lehet a fenntarthatóság egy ilyen nis piac, ahol mi vagyunk az erősek, ahol mi vagyunk a jók, ugye a svájciak találtak egy-két ilyet, hogyha már maradok ennél a példánál. Ha mi is találunk ilyeneket, akkor abban a dologban mi lehetünk a példakép, így van, ahogy mondod, a világ számára, és oké, nem kell az égig nőni ezekben a dolgokban, de hogy mi az egyik legérdekesebb és legpéldamutatóbb, akkor te mondjuk hívjuk így, hogy kisország, vagy legyünk, az abszolút benne van a paklival.
Az ÉKSZ-ben sokat foglalkozunk azzal, hogy a hallgatók a saját életükben is új zöld megoldásokat találjanak, és ezeket be tudják építeni a mindennapi működésükbe. Energetikai szempontból tudnál ilyen tanácsokat velük megosztani?
Hát ugye a triviálisokon túl, ugye, hogy kapcsoljuk le a villanyt, meg zárjuk el a vizet fogmosás közben, meg ezer más ilyen dolog van. Ugye picikét azt gondolom, hogy mindenki a lehetőségéhez mérten el kell kezdeni, hogy a saját hajánál fogok kihúzza magát a mocsárból. Ugye, ha jól emlékszem, hogy hozambáról a mocsárból húzta ki magát. Ami azt jelenti, hogy el kell kezdeni szépen lassan lépésről lépésre olyan termékeket választani, amik mondjuk energiatakarékosak, amikor éppen lakást vált valaki, vagy nehogy Isten építkezik, vagy bármi, akkor meg kell, akkor mindig akkor a legjobb lehetőség. Ugye egy beállt rendszerben, amiben éppen vagyunk, mindig nehéz változtatni, amikor éppen amúgy is változtatunk, akkor viszont mindig egy óriási lehetőség, hogy ezeket végig gondoljuk. Érdemes figyelni a pályázatokat, nagyon sok minden jelenik meg, és néha bomba üzleteket lehet kötni, azt kell, hogy mondjam egyéni lakosként is. Érdemes a mobilitásra ugyanígy figyelni, és ez egy dolog, hogy most ki vesz elektromos autót, ki nem vesz. Ez megint egy másik dolog, hogyha valaki elolvassa, talán ez nem a reklám helyen, hogyha valaki Jackie Stewartot említi, mert már ugye nagyon régen volt, hogy Forma 1-es versenyző, de például egy zseniális könyvet írt a passzív vezetésről, amivel két személyegyű üzemanyag megtakarítást lehet elérni, hogyha valaki azon a módon vezeti az autóját, mindegy, hogy az mivel van hajtva. Ugye, tehát, hogy egy csomó olyan dolog van, és ez megint azt mondom egyébként, hogy még ráadásul jó is, mert például én próbálok passzív módon vezetni, és a gyerekeim szeretik, mert sokkal simább az út, kevesebb a fékezés, kevesebb az a fajta gyorsulás, úgyhogy azok a kisgyerek, akik esetleg hajlamosak rosszul lenni, azok nálam talán picit jobb helyen vannak, mint máshol. Úgyhogy ez csak egy példa volt, de ugye arra akarom ezeket az egészet hozni, hogy érdemes nyitott szemmel járkálni, olvasni, hallgatni ezeket a dolgokat, mindig másfajta megoldásokat kipróbálni, és ami nekünk beválik, azt csinálni. És hát hagyj merészkedjek el az energetikáról egy picit az előbb már említett körforgásos gazdaság irányába, mert ott is elképesztően sok lehetőségünk van abban, hogy tudatosabban tervezzük az életünket, próbáljunk olyan termékeket választani, amik ebből a szempontból jók, amik hosszabb ideig tartanak, amik javíthatóak, amik olyan forrásból származnak. Próbáljuk olyan étterembe menni, ahol mondjuk, ugye, ha egészen elmehetek a farm to table koncepcióig, ugye, tehát közvetlenül a termelőtől, vagy nagyon rövid hatósugarú körből, rövid ellátási láncokkal behozott termékeket. Ezek mind azért rajtunk múlnak, meg az információ, mert egy kis erőfeszítést kell tenni, hogy az ember megnézze, de azért ma már abban a okostelefonos netes világban nem egy olyan nagy valami erre rájönni, hogy ez hogyan működik. És még egyszer mondom, ezer a lehetőség, ebből nem az a feladat, hogy mindenki az összeset ismerje és alkalmazza, hanem mindenki magának a kis szettjét össze tudja rakni, vagy ha még nem vagyok ezzel unalmas, a kis portfólióját.
Kis energiamixét.
Így van.
Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Ezen a héten is hoztam nektek házi feladatot, ezúttal egy esemény formájában. Amint említettem a bevezetőben, nekem is nagyon sokat segített, hogy részt vettem a Green Policy Center eseményén, amikor készültem erre az adásra, és szerencsére nektek is lesz lehetőségetek egy ilyen rendezvényen részt venni június 3-án, ugyanis készülnek egy Klímasemlegesség emberi oldala című konferenciával, ahol azt járjuk körbe, hogy az egyéni cselekedeteink, mind a klímaváltozás, mind pedig az energetika szempontjából hogyan tudják befolyásolni az ország kibocsátását, illetve energia hatékonyságát. A leírásból csak egy mondatot emelnék ki. A Mátrai erőmű kibocsátásánál is többet csökkenthetünk, ha tömegesen változtatnánk pár fogyasztói szokásunkon. Szerintem már ezért az egy mondatért megéri eljönni. És ez végre egy olyan alkalom lesz, ahol számon tudom rajtatok kérni a házi feladatot, ugyanis én is ott leszek, úgyhogy ha jöttök, találkozzunk, gyertek oda és beszélgessünk egy kicsit a fenntarthatóságról. Köszönjük, hogy ma is velünk voltatok, találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok! A műsort a hazai energiaszektorban elsőként ESG tanúsítványt szerzett Alteo támogatta.